Jakab levelének első részének 2-tól 18. terjedő verseit olvasom. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit se kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet szél sodor és ide-oda hajt. Ne is gondolja tehát az ilyen ember, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kételkedő és minden útján állhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék méltóságával. A gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert felkel a nap, nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled jön. És vágyunk a te jelenlétedre arra, hogy megérints bennünket, hogy jelenlétedbe vonj, hogy a te szereteted ránk áradjon, hogy a te világosságod fényt gyújtson az életünkben. Várjuk a te ajándékaidat. És ezzel a vágyakozással jöttünk most eléd, hogy ünnepeljünk téged, hogy ünnepeljük Jézus Krisztusnak halálát és feltámadását, az ő győzelmét. Ünnepeljük őt, aki a kísértésekben megállt, és kitartott mindvégig álhatatosan, és megszerezte a győzelmet, amit számunkra is elkészített, és nekünk is ajándékként elénk nyújtott. Urunk, meg kell vallanunk, hogy mi nem vagyunk ennyire stabilak, és a kísértéssel szemben ilyen ellenállóak. Bocsáss meg, hogy sokszor elveszítjük a te útmutatásodat, belebonyolódunk mindennapi életünk próbáiba, kísértéseibe, elveszítjük az irányt, megkeseredünk, és engedetlenné válunk. De köszönjük, hogy így is jöhetünk eléd, és kérjük, hogy te szabadíts fel ebből bennünket, te mutasd meg újra a te szeretetedet, és add a te szent lelkedet, szent lelked által tedd élővé számunkra a te igédet, és vezess, hogy álhatatosan mindvégig kitartva elnyerhessük az örök élet koronáját. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, annak 15. részéből az első 35 verset. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, Antiókiába, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének. Ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttük és közöttünk, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomrott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom. Hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába. Végpedig Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiókiai, szíriai és cilíciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymást között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Úrunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtotokra adják ugyanazt élő szóval. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami feltétlenül szükséges. Hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Ők tehát miután útnak indították őket, le is mentek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás pedig Antiókiában tartózkodott többekkel együtt, tanítva és hirdetve az Úr igéjét. Amen. Olyan könnyen megbántjuk egymást, okozunk fájdalmat a másiknak, és olyan nehéz békességben és egységben közös irányba haladni. Minél szorosabb kötelék fűz össze bennünket, ez annál fontosabb, de azt nem mondhatnánk, hogy annál egyszerűbb. Különböző a hátterünk, mások a szokásaink, a temperamentumunk, más az, amit természetesnek tartunk, és külön megbeszélés nélkül is elvárunk, más, amin könnyen átlépünk, mert nem tartjuk fontosnak. És így születnek a konfliktusok. Általában mindenkinek megvan a maga igaza, a saját szempontjai, és a konfliktus kezelő mechanizmusai. Hogyan éljük meg, és hogyan kezeljük a konfliktusainkat keresztény emberként? Az lenne a cél, hogy ne legyenek konfliktusaink? Hogy egyet akarva mindenben ugyanarra törekedjünk, és ezt ne is előzze meg semmilyen feszültség? Reális egy ilyen célt kitűzni? S ha vannak konfliktusaink, hogyan kellene ezeket kezelnünk? Hogyan tudunk a fájdalom és a megbántottság helyett megbékélni, megtalálni a közös utat, a konfliktus után is az egységet munkálni? Felolvasott igénk az első keresztjének egy nagyon komoly konfliktusáról szól. Más volt a hátterük, mások voltak az érdekeik. És a feszültség egy olyan kérdésben merült fel, amiben kompromisszum lehetőség nemigen volt. Vagy körül kell metélni a nem zsidó néphez tartozó keresztényeket, és ezzel zsidókká tenni őket, megkövetelni tőlük, hogy tartsák meg a mózesi törvényeket, vagy nem. Ez a konfliktus könnyen vezethetett volna az első egyházszakadáshoz. A vitázó felek távol voltak egymástól, két nagyvárosban és annak környékén, Jeruzsálemben és Antiókiában. A saját táborukban egyetértésben voltak, egymást erősítve, a másik viselkedését tévesnek tekintve. Isten kegyelme az, hogy ez a konfliktus nem vezetett szakadáshoz, hanem a jeruzsálemi zsidó és nem zsidó úgynevezett pogány keresztjének megtalálták a megbékélés útját. Hogyan bontakozott ki a konfliktus, és milyen állomásai voltak a megbékélés útjának? Mi az, ami számunkra is útmutató lehet ebben a konfliktus kezelésben? Ezekre a kérdésekre keressük most a választ. A zsidók számára a körülmetélkedés volt az Istenhez tartozásuk, a szövetségnek a jele. Ábrahám, az ősatya kapta ezt az Istennel való szövetség pecsétjeként, Majd Mózes, Isten törvényének a közvetítője újra megerősíti, és az Istenhez tartozás jelének teszi a körülmetélkedést. Múlt héten hallottuk, hogy a páskában való részvételnek elengedhetetlen feltétele, hogyha a pénzen vett szolgák és a jövevények részt akarnak venni a páska vacsorában, hogy körül legyenek metélve, és ezzel Izrael népének a hitét a magukénak vallják. Zsidó fejjel gondolkodva már az is gondot jelent, hogy a pogányok is Istenhez jöhetnek, és Isten elfogadja őket. De azért erre van példa a prozeliták esetében is. Viszont ekkor is a körülmetélkedés és a törvények megtartása annak a módja, hogy ez megtörténhessen. A Jeruzsálemben élő Izrael népéhez tartozó keresztjének hallják, hogy pogányok Krisztushoz fordulnak, hogy új gyülekezetek alakulnak, amelynek zömében nem zsidó, pogány tagjai vannak. Lehetséges, hogy Krisztus kegyelme rájuk is vonatkozik? Nagy nyitást jelent már maga az, hogy erre a kérdésre igennel válaszolnak. De a körülmetélkedés és a törvények megtartása nem maradhat el. Enélkül nem tartozhatnak Istennek. Nem tiszták. Nem lehet őket testvérnek tekinteni. Sőt, még csak együtt nem lehet velük együtt étkezni sem. Hiszen nem ülhetnek le tisztátalan emberekkel, és nem is tiszta az az étel, amit ők fogyasztanak. A hagyományt, amit biztonságot ad, nem lehet felrúgni. A szétszórságban élő Isten népét nehéz így is átlátni. A törvény az egyetlen összetartó erő. Ha ezt feladják, semmi kontroll nem marad. A biztonságérzetüket veszítik el. Ennek az új mozgalomnak nem lehet így teret adni. Néhány buzgó testvér a jeruzsálemi gyülekezetből érzi ennek a súlyát, és elmegy megtanítani a Krisztus új pogányokból csatlakozott követőit arra, hogy mit kell tenniük. Határozottan állítják, hogy körülmetélkedés nélkül nincs üdvösség. És ez a határozott fellépés magát Pétert is elbizonytalanítja. Eddig együtt evett az antiókiai testvérekkel. Azonban amikor föltűnnek a Jeruzsálemből érkezett testvérek, akkor külön válik tőlük, ő is a jeruzsálemiekhez megy, és mint egy picit elhatárolja magát. Pál Galatákhoz írt levelében olvasunk erről az esetről. Sőt, viselkedésük még Barnabást is megtéveszti. És akkor Pál keményen és határozottan lép fel. A keresztjén körökben egyébként nagy tekintének örvendel, és nagy megbecsüléssel körülvett Pétert utasítja helyre, az apostolok vezetőjét. Helyes volt vállalnia ezt a konfliktust? Nem lett volna egyszerűen egyszerűbb és könnyebb szemet hunyni a történtek felett, és majd helyreállítani a rendet és megvigasztalni a testvéreket, amikor a vendégek elmentek? Nem, Pál itt nem hallgathatott. Mert nem csupán egy étkezésről volt szó, némelyek kirekesztéséről, ami egyébként önmagában is súlyos dolog, de a keresztény üzenet szívéről. Vagy egyedül Krisztus által van üdvösség, kegyelemből, és ehhez semmit nem kell és nem lehet hozzátenni, vagy Krisztus plusz a törvény megtartása. Ha a körülmetélkedés kérdését elfogadják, hiszen gondolkodhattak volna úgy is, hogy túl lehet azért azt élni, a lényeg, hogy egységben maradjunk, az evangélium ügyét szolgáljuk, ezzel tulajdonképpen az evangélium üzenetét torzították volna el. Nem arról van tehát szó itt, hogy mi kényelmes és mi nem, hanem hogy mi Jézus Krisztus evangéliuma. És Péter érezhette Pál feddésének az igazságát, mert nem olvasunk arról, hogy vitatkozott volna Péter Pállal. Sőt, talán a későbbi vélemény nyilvánításában is fontos szerepe volt annak, amit itt átélt. Ennek a majd 2000 évvel ezelőtt lejátszódott konfliktusnak a mozgató rugói mennyire ismerősek ma is. A vita persze nem a körülmetélkedés körül folyik. Bizonyos vidékeken nagy kérdés a kendő. Anyáink, nagyanyáink, dédanyáink, generációkon keresztül minden asszony fedett fővel ment Isten házába. Hogy merik a fiatalok megszentségteleníteni ezt a hajlékot, és fedetlen fővel Isten tiszteletre jönni? Felborítanak valamit, ami mindig így volt, ami biztonságérzetet adott, ami jó így. Ha nem is üdvösségkérdés, bár ki tudja, egyesek szerint súrolja ezt, ennyi áldozatot igazán hozhatnak. De ilyen és hasonló viták vannak a zenei stílussal kapcsolatban is. Lehet-e mai énekeket is énekelni, vagy csak az előző századok énekei méltók arra, hogy velük Istent dicsérjük? Nem a körülmetélkedés a kérdés, de az emberi szűkkeblűség. Olyan terheket rakni másokra, amit magunk is nehezen hordozunk. Ha nekünk nehéz volt, nekik se legyen könnyebb. Benfentesként felelősséget érezni a minőségért, amit az újak veszélyeztetnek. A régi ritmus, a megszokás fontosabb, mint az, amit Isten cselekszik. Mert biztonságérzetet adnak a régi, átlátható struktúrák, és ha nem vigyázunk rá, elszabadul a fejetlenség. És ebből a hozzáállásból származik aztán a bizalmatlanság és az elutasítás. Hát a kendő és az énekek kérdésében talán egy kicsit nyugodtan dülhetünk hátra, hálásan, hiszen ez számunkra nem jelent konfliktust. Sem a kendő, nem jellemző a mi gyülekezetünkre ez a vita, bár az előző gyülekezet, ahol szolgáltam, ott ebből nagyon-nagyon komoly harcok voltak. És hála Istennek az énekanyagunk is nagyon gazdag. Énekeljük a mai énekeket, és énekeljük régi, gyönyörű, szép református énekeinket. De a konfliktusok mögött rejlő érzések, én azt hiszem, mindannyiunk számára ismerősök. Mi van akkor, amikor valami, ami addig jó volt úgy, biztonságot adott, hirtelen megváltozik? Amikor elveszítjük a kontrollt, mert a dolgok gyorsabban történnek, mint ahogy mi lépést tudnánk tartani velük. Érzelmileg mindig nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valamit, ami jó volt. Még akkor is, ha elméletileg tudjuk, hogy ez az élet rendje, vagy esetleg örülnünk is kellene neki. Mi adja az identitásomat, a biztonságot? A keretek, amelyek oly fontos eszközök voltak, akár a Krisztussal való kapcsolatom kialakulásában, és annak erősödésében, vagy maga és egyedül a Krisztussal való kapcsolatom. Mi adja az identitást, a biztonságot? Hogyha a gyülekezetünkre nézünk, akkor örömmel állapítjuk meg újra és újra, hogy milyen sok változás és növekedés történt az utóbbi években, a gyülekezetben és a szolgálatokban is. Akik ezt átélték, és itt voltak már előtte is. Azoknak ezt érzelmileg egyáltalán nem könnyű feldolgozni. Szépek és olyan bensőségesek voltak a régi idők. mindent közösségben is olyan intenzíven éltünk meg. A dolgok átláthatóak voltak, az emberek ismerték egymást. Hol van a helyem ebben az új helyzetben? De az az érdekes, hogy nem is kell régóta itt lenni, hiszen az alfások szájáról is olyan gyakran elhangzik, akik olyan sok szépet és jót átéltek ezen az alfa kurzuson is, és megtapasztalták az Isten kegyelmét, hogy újra és újra azt keresik, amit ott éltek át, amit ott tapasztaltak meg. A legkönnyebb félrehúzódni és várni, magunknak sem bevallva csalódottságunkat, talán a háttérből néha kritizálni. A jeruzsálemi lelkes önkéntesek nem tétlenül vártak, hanem minden előzetes megbeszélés és kiküldés nélkül elmentek Antiókiába, és megpróbálták helyre tenni az új pogányokból lett keresztényeket, amivel természetesen csak még nagyobb vihart kavartak föl. Hiszen az antiókiaiak és a köröttük élő városok pogány keresztjénei megtapasztalták Isten bocsánatát Jézus Krisztusban. Kiáradt rájuk a Szentlélek, és új életet kaptak. Miután megszabadultak előző vallásuk ritusaitól és törvényeitől, most vegyék fel a számukra idegen zsidó vallásnak az igáját, a körülmetélkedéssel és mindenféle étkezési szabályokkal. A helyzet pattanásig feszült. Ezt nem vállalják. Küldöttséget indítanak Jeruzsálemben, hogy az apostolok tanácsával, a vénekkel megvitassák a helyzetet. Nem a kérdés szőnyeg alá seprése, vagy a megbeszélés halogatása a megoldás. Meg kell találni a közös utat. El kell mondani az érveket az apostoloknak. Meg kell találniuk Isten útját. És Isten, ahogy láttuk, csodálatosan előkészítette ezt a megbeszélést. Péter szívében elvégezte a változást. Mindenki ismerte Jeruzsálemben Péter esetét Kornéliusszal, amikor Isten látomásban készítette őt fel, hogy bemenjen egy pogány ember házába, akit ne mondjon tisztátalannak, az eredeti zsidó felfogás szerint érthető módon. Ne mondja őt tisztátalannak, mert amit Isten megtisztított, az tiszta. Erre hivatkozott Péter, amikor a vita hevében szót kérve felállt a tanács előtt. Isten nekik is megadta a szent lelket, és nem tett semmi különbséget, mert a hitáltal megtisztította a szívüket. Az evangélium lényegére mutatott rá. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ezután ez az előzőleg vitában hevesen vitatkozó és érvelő társaság azt halljuk, hogy elcsendesedve hallgatja meg Pál és Barnabás beszámolóját, akik beszámoltak arról, hogy Isten hogyan cselekedett általuk a pogányok között. És ezután Jakab áll fel, Jézus testvére, aki ószövetségi proféciákat gyűjt össze, és ezekből a proféciákból mondja el, hogy de hiszen ezt ígérte Isten, hogy újra felépíti Izrael házát, és utána oda gyűlnek a népek, és megismerik őt. Krisztus kegyelme, a Szentlélek munkája, és az írások magyarázata, az írások kutatása elvégezte a munkáját, és meggyőzte a korábban hevesen vitatkozó apostolokat. Nem kompromisszumos megoldás született. Megértették Isten akaratát. Az ő munkája előtt meghajtották a fejüket. Levelet írtak, amelyben elismerik tévedésüket, és követeket küldtek, hogy bátorítsák az Antiókiában élő testvéreket. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami feltétlenül szükséges. Szép példája ez a Szentlélek vezetése alatt történő konfliktus kezelésnek. A kérdés, ami a feszültséget okozza, néven nevezték. Sőt, hevesen vitatkoztak és érveltek. Ugye már ott Antiókiába elkezdődik a heves vita, nem tudják megoldani a problémát, tovább viszik az ügyet Jeruzsálemben, ahol újra jönnek az érvek, és az asztalra teszik ezeket az érveket. Mernek róla beszélni, vitatkoznak róla. De ami csodálatos ebben a történetben, hogy nem voltak a saját igazságukhoz bilincselve, hanem Isten igazságát, az ő válaszát keresték. Mit jelent Jézus kegyelme ebben a helyzetben? Mit cselekedett Isten a Szent Lelke által? És miről tesznek bizonyságot a próféták, az írások? Együtt keresték Isten akaratát, és volt bennük elég alázat elindulni a számukra ismereten úton, elfogadva azt Isten akaratának. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak. És Isten országa diadalútra indult a pogányok között. Az egész akkor ismert földön. Isten új kapukat nyitott, és az első keresztjének munkatársai lehettek Istennek ebben a csodálatos diadalútban, ami persze rengeteg üldözéssel és szenvedéssel járt együtt, de Jézus Krisztus evangéliumát egyre többen megismerték. A mi konfliktusainkban is van sok érthető és emberileg jogosnak tűnő érzés. Azt hiszem, hogy fontos, hogy ezekkel szembenézzünk, hogy ezeket megfogalmazzuk és kimondjuk. De nem állhatunk itt meg. Nem elég az, hogy a környezetünkben, akikkel ezt megosztjuk, egyet értünk. És ők is támogatnak bennünket. Keresnünk kell a saját igazságunkon túlmutató igazságot, Isten igazságát. Késznek lenni annak az elfogadására, hogy érzéseim nem feltétlenül vannak összhangba Istennel és az ő cselekvésével. Hol és hogyan jelenik meg Jézus ebben a helyzetben? Ő életem ura és irányítója, nem az érzéseim. Fontos, hogy érzéseinket, indulatainkat, hozzáállásunkat Isten akarata fényében legyünk készek megvizsgálni. És így imádságban, az igében, testvéri közösségben keressük az ő akaratát. És akkor be tudunk kapcsolódni az ő munkájában, amely ma is folyik, és ma is győzelemre hív, és ma is ugyanolyan áldásokban részesít. Tulajdonképpen erről szól az is, amire Klári hívott ma bennünket, hogy az Isten tisztelet után, akik az imaszolgálatba szeretnének bekapcsolódni, maradjanak együtt. Mert az Isten előtt való imádság a helye annak, ahol Isten megmutatja az ő akaratát, és vezethet bennünket, akár egyénileg, és közösségileg is, hiszen az a gyülekezetünk vágya, hogy az Isten akaratába belesimulva tudjuk szervezni a gyülekezetünk életének programjait, a szolgálatokat, hogy az Isten akarata bontakozhasson ki közöttünk, hogy Isten országa jelévé váljunk. Ez nem lehetséges, csupán jó indulattal, emberi mérlegelésekkel, hanem az ő lelkének a vezetésében érthetjük meg, és harcolhatunk azért, hogy az ő akarata közöttünk valóban megvalósuljon. Így biztatom a testvéreket, hogy akár konfliktusainkban, akár szolgálatunkban, vagy a jövőt illetően keressük az ő akaratát. Rendeljük alá magunkat az ő vezetésének, az ő akaratának, és így részesüljünk az ő áldásaiban. Amen. Mennyei Atyánk, megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor az érzéseink, érzelmeink irányítják a viselkedésünket, a kapcsolatainkat, gondolkodásunkat. És hogy sokszor nem is nézünk ezekkel szemben, nem vizsgáljuk meg őket, nem nevezzük néven, csak engedjük, hogy hassanak ránk, és irányítsanak. Köszönjük, hogy rámutattál, hogy ezek lehetnek természetes dolgok. Emberi múltunkkal összefüggő dolgok. De hogy te úr tudsz lenni az érzéseink felett is, hogy a te kezedben letehetjük ezeket, és felülemelkedhetünk rajtuk, hogy kimondhatjuk, hogy van helye vitának, de te azt szeretnéd, hogy a te akaratodba tudjunk aztán belesimulni, hogy ne az határozzon meg bennünket, amire mi magunkat képesnek érezzük, vagy ami nekünk komfortérzést biztosít, hanem tudjunk a te lelked munkájába belekapcsolódva te munkatársaid lenni. Köszönjük, hogy te bennünket is erre hívtál el, győzelemre. És azt akarod, hogy a te országod itt is, közöttünk is terjedjen. Urunk, kérünk, áraszd ki ránk a te szent lelkedet. Add nekünk a te világosságodat. Erősíts meg újra és újra a te szeretetedben. És vezess, hogy a te akaratod szerint élhessünk. Urunk, így könyörgünk a gyülekezetünkért, hogy te vezessd annak vezetőit, te adj bölcs döntéseket, te segíts, hogy meglássuk a te tervedet, és tudjunk abba belesimulva haladni előre. Urunk, kérünk minden egyes gyülekezeti tagunkért, hogy a te szereteted hassa át az életünket, és ezt a szeretetet tudjuk sugározni egymás felé és a kívülállók felé. Így kérünk, Atyánk, a nyári programjainkért, a klubosoknak a hétfőn kezdődő táboráért. Urunk, kérünk, hogy légy ott közöttük, jelensd ki magadat nekik, a te szeretetedet, a te kegyelmedet, hadd tapasztalják meg. Áld meg őket, hogy valóban jó közösséggé formálódjanak. És ajándékozz meg őket megtéréssel, hogy felismerjenek téged, és életük új célt és értelmet kapjon. Urunk, így kérünk az ifi táborért is, hogy ott is te légy közöttünk, és te vezess bennünket, te lelked jelenlétében. Így kérünk a gyülekezeti táborért, formálj bennünket igazi közösséggé, légy jelen közöttünk, szólj hozzánk, formáld az életünket. Kérünk az inkubátor programjaiért, hadd tudjuk megszólítani a gyerekeket és a fiatalokat és a szüleiket, akik közénk jönnek. Te adj vezetést a munkatársaknak, hogy egységben a te lelked irányítása alatt tudjunk szolgálni, és így lehessünk a te jó illatoddá. Hadd legyen ez a két hét egy olyan jel a lakótelepen, amikor mindenki megláthatja, hogy itt a te néped van jelen, és a te szereteted van jelen közöttünk. Urunk, könyörgünk azokért a gyülekezetünkben, akiknek a gyász fájdalma szorítja a szívét. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal vedd körül őket, és adj nekünk bölcs szeretetet, hogy tudjunk mi is eszközeiddé válni ebben. Kérünk azokért, akik betegek, akik magányosak. Urunk, te hozz enyhülést az ő fájdalmukban. Te adj szabadítást. Urunk, te ismersz egyen-egyenként bennünket, és azokat a problémákat, amivel harcolunk. Szabadító Isten vagy, Úr vagy és Király, a mindenség hatalmas Ura. Kérünk, hogy cselekedj az életünkben, cselekedj családjainkban, és áld meg gyülekezetünket, áld meg népünket, és mindenkit a világon, aki hozzád kiállt, sőt azokat is, akik nem ismernek téged. Úr Jézus, kérünk, hogy jöjj és a te világosságoddal ragyogj fel a sötétben mindannyiunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök.